Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és a Gurunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, való igaz, hogy az idő bármennyire is legényeket szerint objektív, az, ahogy mi kezeljük, a szubjektív. Tehát, ha 11-kor van éjféli mise, akkor 11-kor van, 9:30-kor van, akkor ránk lett megint csak cáfolva, akkor 9:30-kor az éjféli. De ha mi este 8-kor tartjuk majd jövőre, akkor van az éjféli. Magyarul az idő az, aminek mi tartjuk, függetlenül persze a fizikai időtől, amelyről mégiscsak azt kell gondolnunk, hogy objektív, de mielőtt teljes mértékben Heidegger Seinung Zeit művére térnék, nem vagyok én tudós filozófus, visszatérek a legendához, ahhoz a szép történethez, amely mint evangélium erre az ünnepre ki van jelölve, mégpedig a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből. Imígyen olvasom az első 14 verset, egy szép régi 19. század elejei Károly Gáspár fordítás, revideált fordítás volt. És lőn az napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld beirattatnék. E beiratás lett először, mikor Szíriában Cyrenius tisztartóval. Mennek oda azért mindenek, hogy beirattatnának kiki az ő városába. Felmérkedik József és Galileából, Názaretnek városából, Júdea tartományába, a Dávid városába, mely Betlehemnek nevezteti, mivel hogy Dávidnak házából és háznépe közül való vala. Hogy beirattatnék Máriával, kinek égyeztetett vala feleségül, és vala várandós. És lőn, mikor ott volnának, hogy bételnének a napok, amelyeket szülni kellene néki. Szüli azért az ő első szülötte fiát, és bípólálá őtet, és helyezteti a jászolba, mivel vagy nem valamelyikik helye a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon tartományban, kik kint a mezőn hálnak vala, és vigyáznak vala éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úr angyala hozzájuk eljöve, és az Úrnak dicsősége körülveli őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömet viszem. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bépólálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenik az angyallal mennyei seregeknek sokaságok, kik az Isten dicséri, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, mint mindig, a mai alkalommal is a legkülönfélebb helyekről jöttünk össze. Ki sem merem mondani, hogy talán Éván és gyermekéten kívül van-e még olyan a jelenlévő gyülekezet tagjai között, aki mondjuk 1988-ban, vagy 89-ben, vagy 90-ben a Magyar József 35-4-2-3? 33. Alaksorában, vagy szuterényében is ott volt karácsonyozó. Van. Ez egy vadonatúj gyülekezet. Évával mi vagyunk a vének, Gábor körül, akik ezek szerint az idő teljességében jelenvalók vagyunk, különös városban, vagy város részben, vagy József Attilással a város peremén, ahol a sötétség természetesen hozzátartozik a toronyházakhoz, nem egyszerűen a fizikai sötétség, hanem a lelkeknek önként vállalt, szabad döntése arról, hogy sem művészet, sem tudomány, sem semmiféle morális provokáció el ne hatoljon a szívük mélyére, meg ne érintse a lelküket. Ők szabadon úgy akarnak élni, minthogyha nem az a sötétség lenne az igazán súlyos, ami bévül van, hanem az, ami újra és újra kívülről fenyegetheti az embert. Lett légyen az hajléktalan, vagy menekült, vagy szegény, vagy munkanélküli, valamiképpen a saját léte, ahogy a társadalmi lét peremére sodródott, az az igazi sötétség, az az igazi hiány, az az igazi veszteség, aki azt el tudja kerülni, akár azon az áron, hogy elhiszi, hogy a belső sötétség nem sötétség, az akár boldog is lehet. Vélik, és ebben újra és újra meg fognak erősítetni a világ uraitól, akik számára nincs fontosabb, mint ennek a sötétségnek a fönntartása. Nem véletlen szimbólum értékűnek tartom újra és újra, és nem büszke vagyok rá, hogy első pillanatától nyomon követhetem a legkülönféle formában a Dombó utcai épület és épületekben folyó életet, ahol a hajléktalan szálló, a könyves volt, a főiskola, sőt az óvoda is együtt működik, sőt még kórház is van, valamiképpen nyilvánvalóvá téve, hogy ez egyetlen oszhatatlan valóság, avagy nincs a társadalom egyetlen olyan része, amelyre ne lenne érvényes az evangélium, fordítva, ahol a rossz rosszként jelenik meg, az az egésznek rosszát jelenti, hiányát, mulandóságát, hitványságát, hiába ragyog mondjuk a templom tetején a kereszt, vagy a csillag, vagy a kakas, vagy bármi egyéb. Ez a történet csalóka történet. Részben gyermekek fülének való, kedves, és egy életre meg lehet jegyezni, és meg is kell jegyezni, és nagyon helyesen teszi az, aki nem tesz más, akár egyedül van, vagy éppen kórházban, vagy éppen fegyházban, Gábor jól tudja, volt életünknek egy olyan része, amikor mi alig vártuk az ilyen ünnepes időszakot, és szabadultunk rá boldogan a magyarországi büntetés végrehajtás különféle intézményeire, ahol ő szelíd tekintettel, én zord tekintettel examináltam, vajon az emberi jogokat legalább félik-e az ott mások felett hatalmat gyakorlók, vagy szemrebbenés nélkül megszegik és megsértik, elvégre aki oda kerül, az szükségszerűen a társadalom alja, a kanál is annan jó esetben kiszabadul, és eltűnik más kanálisokban, rosszabb esetben bele kell pusztulnia. A börtön leglényege szerint nem javító intézet, nem valamiképpen a megváltozás, a megtérés valami kiváltképpen való állami vagy szekuláris útja, a börtön büntetés, a hatalomban levők erőszaktevése azok fele, akik valami olyat tettek, amit a hatalomban levők nem akarnak. A mellettük való kiállás nem a tett morális megítélésén alapul. Jézus nem azt mondja, hogy valaki vétkezzék, de mégis csak a raboknak hirdeti a szabadulást. Azoknak, az idevágó izsaiási profécia szerint, a Szenteste igéje volt ez, és ennek 9-ből, azoknak, akik nem csak sötétségben járnak, nem csak a halál árnyékának völgyében vannak, hanem rabok. Visszatérve azonban ez a szép és lelket melengető történethez, Sokszor erről olvas az ember rájön arra, hogy miért nem legenda. A legendában az ilyen diszonás, mondanám, kicsit aszociális megjegyzése, pontosabban a szereplő aszociális minőségére utaló megjegyzéseknek semmi keresni valójuk nincsen. Ez a töménytelen tényközlés beleépítve, belefonva a legenda lágy szövetébe teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy valamiképpen elviselhetetlen, ha mínuszos, puritán, radikális sírként fogalmazódik meg, hogy a nagykirály házából származó két ember kivetetten, ha tetszik, hajléktalanként, sorstalanként kell világra hozza elsőszülött gyermekét. Mert ennyi a tény, semmi több. Az, hogy a világra jött messiás, hogy nem csak a pásztoroknak, hanem majd rajtuk keresztül, a mindenkori pásztorokon keresztül a világ végső határáig és az emberiség elővételezetten teljes generációjáig, minden nemzetségig és nemzedékéig érvényes, mármint hogy a názareti Jézus a megváltó, az akkor is titok volt, azóta is titok, és titok is fog maradni. Nem attól hiteles a hír, hogy ezeknek az embereknek örömet okozott. De a tény marad, hogy így jött a világra. És innentől fogva, minden egyes esetben, ha mi karácsonyt ünnepelünk, ebben az ünnepben, ebben a közösségben, egymásra figyelésben vissza kell térnünk a mínuszos hír nagyon-nagyon kemény valóságához, amit ugye bulletin szórólapnak mondanám én, de legyünk a francia szó mellett bulletin, második oldalán olvashatnak, és amely az evangélikus útmutató ezévi igéje volt. Fogadjátok be egymást, hogy a Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. A befogadás az bizony ott kezdődik, ahol József rábólint Máriára, ketten együtt rábólintanak, Mária mélyében megfogant, magzatra, és így tovább a történet teljességében. Ez azonban, hogy ez megtörténik-e vagy sem, az nem a pásztorok, nem Mária, nem József, és nem a többieknek a szabad akaratán múlik. Ezt az egyet szeretném még valahogy még erősebben megfogalmazni. Az emberben gyakorta föltámad az ingerültség, mi Gáborral együtt már az ember élet teljességét megértük, ugye 120 évesek vagyunk ketten együtt, és semmi nem történt, ami a munkálkodásunk önmagunk létén, szeretteink, barátaink, gyülekezetünk javánvaló örködésén túlmutató lenne. Minden nekibuzdulás, minden akarás valahol, valamiképp megbicsaklott, kisiklott, felemásra sikerült a minket körülvevő világ, ennek a hatalomnak, az egyszerűség kedvéért így fogalmazza, velünk szemben lévő gonoszsága miatt. De az előbb megnéztem a halottakat, angyukatalmam. Sőt, sokan vannak nem itt, a templom falában eltemetve, ki Óbudán szétszórva, mint Örsi István, ki kint az új köztemetőben, október 6. mondanám itt Gáborról, együtt emelt. Na? A testvére Angliában élt, és tűzmartalika lett. Köszönöm, köszönöm. Hát ennyit, 25 éve meghalt.
Ez idén októberre.
Nem. Az október 6-a pártra, vagy 25-ig hívták az a pártra. És hogy sorolhatnám a többieket, Csalogsolttal, és legutoljára a sor végén Göncz Árpáddal, lélegzet elállító. És karácsonykor nem lehet, hogy ne emlékezzünk meg a halottainkról, hogy mivé lett az a sok álmodás, az a sok megkibuzdulás, remény és akarat, hogy ebben az országban másképp menjenek a dolgok, mássá legyen a világ. És kettőt lehet erre mondani. Lehet erre azt mondani, hogy micsoda illúzionizmus volt bennünk, vagy akár, mert élünk, még van bennünk ma is, hiszen csináljuk tovább, a csalódások és a hiányok ellenére. Micsoda illúzionizmus ez? A világ más törvények szerint működik, és fütyül arra az örömre, öröm hírre, amit mi mondani akarunk. És nem csak szóval, nem csak szószéken, hanem a legkülönfélébb jó művek cselekvésében, jó alkotásban, jó teremtésben. Majdhogy nem azt kéne gondolnunk, hogy ez a mi hóbortunk, ez a mi sajátos, spirituális luxusunk, hogy azt tesszük, amit teszünk. Az én öcsém azt attól teszi függővé, hogy meg tudjuk-e ünnepelni december 19-én a születésnapját, hogy vajon el kell menni a Szlovéniába orvoskodni az ottani menekültek között, bizarr helyzet, hogy Szlovéniába, Budapestről kell importálni, a menekültekkel törődni vágyuk, vagy pedig lent még nem kapja meg a behívóját. Lehet erre azt mondani, hogy bizony ez a mi őrületünk, a mi óbortunk. Vagy a másik, az ennél sokkal radikálisabb, hogy ez a módszer, ez a fajta szelítség, vagy hozzáállás a világ dolgaihoz nem célra vezető. Valami másra van szükség. Gábor még nem láttam ökölbe szorított kézzel, de miatta az én öklöm gyakorta összeszorul. Az indulattól, az ingerültségtől valószínűleg nem pusztán vérmérséklet okán, hiszen az embernek tényleg káromkodni kell kedve, hogyha arra gondol, hogy vannak emberek, akiknek az élete értelme a jó tönkretételében, megrontásában, megbántásában lelehető föl. Ezekkel szemben marad az erőszak. Marad a jó szón túli engedhetetlen ellenállás. És természetesen egy harmadik út, és nem biztos, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy senkinek más nem mondhatja meg, hogy mely utat kövesse, amely nem hajlandó alkudni, nem hajlandó föladni, hanem ha kell, hát kimegy a város peremére, a legkülönfélebb értelemben tudomásul véve, hogy mondjuk ilyen szépen, ahogy ezt ma fogalmazzák, hogy az ország elit cseréjének áldozatul esik, akár a teljes életműve és mindenfajta készsége. Mert fontosabb egy elővételezett hazugság védelmében a létező jó lerontása, mármint a hatalomban lévők számára, semmint az aló szembenézés, hogy mi végre. Bizarr módon ennek a legendális csupa tényeket magába karoló karácsonyi történetnek van egy kategorikus, két szóval álló felszólítása, ami össze van foglalva mindaz, amit megpróbáltam elmondani, amit az angyalok a pásztoroknak mondanak. Mit mondanak? Igen, de először van egy felszólítás. Ne féljetek! Ez a lényeg. Ez a lényeg. Ne féljetek! Mert hogy bennünket újra és újra kicsi korunktól fogva akár állandóan megkísért a legnagyobb rossz, hogy elhiggyük, hogy a velünk szemben álló elképesztő lehetőségekkel, vagy erővel bíró hatalom nem pusztán hatalom, hanem igaza is van. Mi pedig abban van igaza, hogyha bennünket eltapos, hogy a mi művünket tönkreteszi. Ez a különös hódolt utalás Betlehemre, mint Dávid városára, ahová azért kell Máriának és Józsefnek elmenni a tény közlés alapján, hogy a népszámlálók összeírják őket azon a helyen, ahová tartoznak a nemzetség alapján, ezt a kódot én megfejtve azt mondom, hát persze, ha ott kell megszületnie a Dávid fiának, ami ugye önmagában messiási metafora, a Dávid fiának, ez azt jelenti, hogy ennek a két embernek a félelmét fiúk születésétől fogva elveszi az, aki ura a félelmnek, vagy aki ura a szív megváltalítására. Én ezt így értem. De mi van bennünk? Mi lesz bennünk? A mi félelemnek kiszolgáltatott szívünkkel és életünkkel. Bizarr, az én gyerekeim, nagy lányaim külföldön élnek. Egy pillanatra nem jut eszembe félteni őket. És ennek analógiájára mondom, a félelem az ember szabadsága függvényében mozog. Miközben féltem a főiskolát, vagy féltem azt a szolgálatot, ami nem csak a Dank utcában, hanem szerte ebben az országban Gábor és még néhány igaz pásztor munkálkodásra nyomára folyik, egy fél pillanatra sincs bennem félelem, hogy az én jász indián unokám Brazíliában hogy él. És mint él. Pedig Brazília sokkal veszedelmesebb, mint Közép-Kelet-Európa. A félelem hozzánk tartozik. Görögül mélyfogú fóbia. Ha lehet választani, az emberektől, a sötétségtől, a kiszolgáltatottságtól, az evilági hatalomtól való félelem és az örökkévaló félelmek között, akkor könnyű a választás morálisan. Persze, mindenki azt fogja mondani, az örökkévaló félelmében kíván élni, mint hogy abban élt Ábrahám és abban élt Mózes, sőt a názáreti Jézus is. De ha ez nem a szabad akarat függvénye, ha az ember nem szabadon választ, hogy kinek a félelmében, vagy a mitől való félelemben akar élni, akkor vajon ki dönti ezt el? Vagy mi dönti ezt el? Az örömhír, ami ránk van bízva, amit pontosan az előbb említett, az éppen azt jelenti, hogy nincs választási kényszer. Legfőjebb fölismerési lehetőség van. Karácsony az összes fényével, eleven és elektronikus, és ki tudja még hányfajta fényével beleértve a szellem világosságát, a napvilágát is, azt jelenti, az ember rácsodálkozik, boldogan, vagy hálás szívvel arra, hogy mégiscsak egyedül az örökkévalót kell félnie.